Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét énekeljük. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve. Bocsánat. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, a keresztség önmagában tulajdonképpen egy csonka dolog, folytatása kell, hogy legyen. És ez nem csak a gyermek, csecsemő keresztséggel van így, hanem egyáltalán a keresztséggel. A mai istentiszteleten éppen arról lesz szó, hogy Jézus Krisztus két szertartást rendelt, két cselekedetet, jelképet, amit gyakorolnunk kell, és az első a keresztség, és a második pedig az úrvacsora. És ez azt jelenti, hogy a hívő életnek kell legyen egy kezdete, ami nincs igazán az ember hatalmában. Hogy valakiben elkezdődjék a hit, ez az Isten szent lelkének a munkája lehet csak. Természetesen mi mondjuk, ami a Bibliában van, tudjuk tanítani a gyermekeknek, de a Szentlélek teszi mindezt bennünk hitelessé, elhihetővé. A Szentlélek késztet arra, hogy valóban nyissunk, és keresztjénekké legyünk. De a hívő életnek nem csak kezdete van, hanem kell, hogy legyen növekedése, mint minden életnek. Ha a kis Ádám élete megállna ezen a szinten, és nem növekedne, kétségbe esnénk, de nagy baj lenne. A hívő élet terén is így van ez, hogy a keresztség a hívő élet kezdetének a jelképe, de ha valaki ott megreked, és csak meg van keresztelve, és a hívő élete nem növekszik, nem táplálkozik, akkor ott nagyon nagy baj van. És még jobban meg kellene ijednünk, mint ahogy az előbbi esetben. Hát adja Isten, hogy mindnyájunknak a keresztény élete növekedjék, tehát ne csak a keresztséggel éljünk, hanem az úrvacsorával is, ami azt jelenti, hogy járjunk a gyülekezet közösségébe, halljunk ezekről a dolgokról, tápláljuk a lelkünket azzal, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, és akkor rendben van a hívő életünk, mert növekszik. Különben nagy baj van. Adja Isten, hogy Ádámnak az élete is, és az egész család élete is tudjon a hitben előbbre haladni és növekedni. Amen. Most mondjuk el a szülőkkel, keresztszülőkkel együtt a keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Két kérdésre feleljetek, kedves szülők, keresztszülők. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk. Csodálatos terved ez a világ, és benne az élet. És a legszebb földi ajándékod a kisgyermeknek az élete. Köszönjük, hogy van bizalmad irántunk, hogy ránk bízd az ő nevelését, nevelésüket. Könyörülj rajtunk, mi ezt a magunk erejéből nem tudjuk megtenni helyesen. Újítsd meg te magad, szent lelked által bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet. Segíts, hogy napról napra kérjük ezt tőled. Segíts, hogy jöjjünk a gyülekezetbe nyitott szívvel, nyitott fülekkel. Kérünk, hogy készíts fel minket, hogy feladatainkat jól tudjuk betölteni, mint szülők, mint gyülekezeti tagok, mint tanítók, mint családtagok. Áldj meg minket, mindnyájunkat szent lelked által. Amen.
Áram, keresztelnek téged az Atyám, a Fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelt teljes családjára. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kérem a keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút özvegy Fabók Mártonné, Mogyorosi Etelka testvérünktől, leánya, Tákosné Fabók Éva, gyülekezetünk tagja. Isten vigasztalását kívánjuk neki és családjának. A mai Isten tisztelten megkereszteltük Mátyás Bálint István és Taba Júlia, Bálint Ádám nevű gyermekét. Isten áldja meg a gyermeket és családját, segítse őket a nevelésben. Az Isten tisztelet után rövid presbiteri megbeszélést tartunk a templomban. A gyermekmunkásoknak a szokásos megbeszélése lesz ezután a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap, 20-án tanévnyitó Isten tisztelet lesz itt a templomban. Az Isten tisztelet előtt 9 óra 40 és 50 között együtt imádkozunk az Isten tiszteletért, a gyülekezetünk életéért, a templom mögötti épület alaksori helyiségében. Mindenkit szeretettel várunk erre. Bibliaóránkat szerdán 6 órakor tartjuk, ahol az igét meg is beszéljük, erre is szeretettel várunk mindenkit. Ősz lévén újra indul a babamama körünk. Szeretettel várunk minden kisgyermekes anyukát a gyermekével, és mindenkit, aki szeretne ezen részt venni. Péntekenként 10 órától 12-ig vagyunk nagyjából együtt. Most pénteken kezdődik újra a babamama kör. A lepramisszió kérése, hogyha valakinek maradék fonala van, juttassa el a lepramisszió számára, ahol hasznosítják ezeket a maradék fonalakat. Most folytassuk az Isten tiszteletet, énekeljük a 161. dicséretet, Siess keresztjén lelki jót hallani, mind az 5 versével. Hallgassuk meg Isten igéjét, János evangéliuma 18. és 19. fejezetéből. Jézus kihallgatása Pilátus előtt. Jézus Kajafástól a helytartóságra viteték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek vallásilag tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre azt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljetek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked róla? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki, Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked, ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig érjen, hanem befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Jeltek fennállva, imádkozzunk ezért. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy a Te színed elé jöhettünk ezen a csendes vasárnap délelőttől. Mindig is a Te színed előtt éljük az életünket, ha nem tudjuk is. De köszönjük, hogy alkalmat készítesz arra, hogy ennek tudatába jöjjünk. Könyörülj rajtunk. Nagyon nagy szükségek közül jöttünk. Nagyon sok kérdéssel, kétellyel van tele a szívünk. És nagyon sok feladat vár ránk. Köszönjük, hogy a lelkünk felüdülhet és táplálkozhat a veled való kapcsolatból. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, légy velünk szent lelkeddel, újíts meg minket. Kérünk segíts megvigasztalódni, kérünk segíts utat találni, kérünk segíts helyreállni, megbékélni szívünkben, mindazt kérjük tőled, amit csak te adhatsz nekünk, és amire olyan nagy szükségünk van. Jézus Krisztusért, szent lelked által, légy velünk, segíts igéd üzenetét megérteni. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 438. dicséret első versét énekelve, a 438. dicséret így kezdődik, hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával Isten üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, valamint János evangélium a 6. fejezetéből az 56. és 57. verseket olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a második helvét hitvallás 450 éves idén, és végig vesszük fejezeteit, hogy mit is hiszünk közösen mi reformátusok, hogyan látjuk ezt az életet, hogyan vagyunk kapcsolatban Istennel, és a mai vasárnapra eső fejezet az úrvacsoráról szól, ahogy már az előbb mondtam is. Ez a szertartás, rövid cselekmény, hogy hónapról hónapra az istentiszteletünk úgy végződik, hogy egy falat kenyeret és egy korty bort veszünk magunkhoz. Ez tulajdonképpen arról szól, lényegében arról szól, hogy a lelkünk táplálása a testünk táplálásánál is nagyobb és fontosabb feladat. Pedig a testünk táplálását nem szoktuk elmulasztani, nem szoktuk sokáig elhagyni, mert akkor nagy baj lenne. A lelkünk táplálása sokkal fontosabb és nagyobb feladat, mint a testünké. Erről viszont nagyon könnyen elfeledkezünk. És a Biblia azt is mondja, hogy tulajdonképpen halottak vagyunk, ahogy megszülettünk lelkileg. Tehát azért nem törődünk a lelkünk táplálásával, mert halott a lelkünk. Azért van szükség a keresztségre, hogy egy új élet, a keresztjén gondolkodás, a hitben való élet megszülessék bennünk. Ez egy nagyon nagy változás, ezt, ahogy szintén mondtam az előbb, ezt ember nem csak munkálni tudja, de megtenni nem. Mi mondjuk innen a szószékről a Biblia igéit, és az embereknek kezükben van a Biblia, kezükben lehet, de csak a mindenható Isten szent lelke az, aki megértetheti bárkivel, hogy itt milyen komoly dologról és miről is van szó. Természetesen az úrvacsorának van egy fizikai szintje. És ebben mi reformátusok egyetértünk, hogy a fizikai szint az úrvacsorában az, hogy egy falat kenyeret és egy korty bort veszünk magunkhoz. Kenyeret, mert noha kovásztalan kenyér volt akkor az asztalon, az utolsó vacsoránál, de ebben nem az volt a lényeg, hogy most egy különleges kenyeret adjon, osszon ki Jézus Krisztus, hanem hogy az asztalon levő kenyeret ossza ki, hogy arról emlékezzünk, arra, amit ő tett. És a mi asztalunkon kovászos kenyér szokott lenni. És a bort is kiosztjuk, hiszen arra meg fölhívja a figyelmet, hogy vegyétek és igyatok ebből mindnyájan. Még hangsúlyozza is úgy, ahogy a kenyérnél ezt nem teszi meg. Tehát mi a bort is körbeadjuk, kiosztjuk. A mi gyülekezetünkben már nem az ősi szokás szerint közös kehelyből úrvacsorázunk, hanem külön-külön kis kehelyekből. A lényegen ez nem változtat. De abban is közösek vagyunk mi reformátusok, hogy azt mondjuk, hogy a fizikai szint az ez, kenyér és bor, és semmi más. Itt Jézus Krisztus beszél arról, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. De itt nyilvánvalóan Jézus, ahogyan számtalanszor most is képes beszédet mond. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan venni, amit mond, hanem éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni, amit mond, mert sokkal nagyobb fajsúlyú dolgot mond, mint amit a fizikai dolog jelentene. Nyilván nem vagyunk kannibálok, az árnyéka sem vetődhet a református emberre ebből a gondolatból valaminek, hiszen mi azt mondjuk, hogy kenyeret és bort fogyasztunk az úrvacsora alkalmával. Tehát miről beszél Jézus Krisztus, és miért adta ezt a sákramentumot? Ez vita tárgya volt még, köztünk protestánsok között is. Nem dicsőséges dolog, de el kell mondjuk, hogy két nagy reformátorunk egy időben élt, Luther Márton és Zwingli Ulrich, és ők találkoztak is, mert érezték, hogy egyeztetniük kell. Luther Németországban, Zwingli Svájcban végezte a reformokat, hogy egyeztetniük kell. És összejöttek, és egyeztettek, és már nem tudom, valami 20 körüli pontban megegyeztek, és az utolsó volt, ami miatt viszont azt mondták, hogy itt elválnak útjaink. Mai látásunk, felfogásunk szerint ezt helytelenül tették. Hiába reformátorok voltak, hiába a atyáink, de ezt meg kell mondjuk, hogy helytelenül tették, mert egyáltalán nem volt ellentétes a tanításuk. Csak emberi gondolkodásuk volt ellentétes. Luther Márton ahhoz ragaszkodott, hogy ott van a szereztetés ígében, hogy ezt, mondja latinul, hogy van, hogy ez az én testem, mondja Jézus Krisztus, és lám-lám a magyar nyelvben nincs ott a van, és az eredeti héber vagy arám nyelvben sincs, ott sem szükséges segédige a névszói állítmányhoz. Itt csak egy megfelelésről van szó, egy példabeszédről. E Luther sajnos ragaszkodott, hogy itt többnek kell lennie, és ebből nem engedett. Zwingli pedig ragaszkodott ahhoz, hogy ez emlékvacsora, és itt nem történik semmi több. Hát, ez megint emberi gondolat, valóban fizikai szinten nem történik semmi több. De az egésznek a lényege nem a fizikai szint, hanem ami lelkiekben történik, ha megtörténik az úrvacsora alkalmával. Nézzük hát meg, ugye először megnéztük a fizikai szintet, nézzük meg, hogy lelki síkon mi történik az úrvacsorában. Csodálatos nagy dolog történik. Lelki síkon találkozhatunk Jézus Krisztussal, de ezt én nem így értem, hogy egy 2000 évvel ezelőtt itt élt emberrel találkozhatunk. Az is nagy csoda lenne. Itt arról van szó, hogy találkozhatunk lelki síkon a valósággal. Azzal a valósággal, aki ennek a világnak a hátterében van. Akitől ered ez az egész világ. Jézus Krisztus úgy így beszélt magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és ez a bizonyos igazság szó igazából valóságot jelent, két külön kifejezés van a görögben. Az igazságra a valóság szót használja itt Jézus Krisztus, vagy legalábbis az evangélium, amikor visszaadja az ő szavait görögül. Itt Pilátus előtt Jézus Krisztus azt mondta, hogy én azért születtem, és jöttem ebbe a világba, hogy tanúságot tegyek a valóságról, az igazságról. A héten olvastam egy könyvet, nem véletlenül, nyilván pont most, amelyik arról szól, hogy a filozófusok hogyan küzdöttek azzal, hogy megtalálják ennek az életnek az értelmét. Nem könnyű olvasmány, egy ilyen könyv sem. De az az érdekes, hogy amikor a végére érünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mit találtak meg a filozófusok? Semmit. Amit úgy gondoltak, hogy megtaláltak, nagy küzdelmek árán, és úgy, hogy nekünk is nehéz követni, hogy mit is mondtak és mit gondoltak, arról a végén kiderül, hogy rosszul gondolták. Nem így van. Vagy arra jutottak, hogy nem tudnak semmit önmaguktól. Ezért nagy dolog, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a valóság. És én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek nektek a valóságról. Arról a mindenható Istenről, arról az atyáról, akit így szólított ő, hogy apám. Ez egy régies szó, hogy atya, de ő azt a szót használta, amit az apára használtak abban a korban, és mi is használni kellene, hogy használjuk azt a szót, hogy apánk, mennyei édesapánk, őróla beszélt, őt hozta el nekünk. De olyan furcsa dolog, hogy ott Pilátus előtt, egy emberi bíróság előtt lejön közénk a mindenható Isten, és hol köt ki? Az emberi bíróság előtt. Igen, ezt vállalta, mert tudta, hogy ő neki ez a helye ebben a világban. Amióta mi fölmondtuk a vele való közösséget Ádámban és Évában, azóta abban a helyzetbe kerültünk, hogy mindig mi bíráljuk el az Istent, és bíráskodunk felette. És mindez azért történik, hogy nyugodtan elvethessük, hogy nekem ilyen Isten nem kell, Isten miért így csinálja, ezek a dolgok bizonytalanok, ebben nem tudok hinni, és elvetjük. Nem véletlenül jött Isten fia úgy el, hogy ott kötött ki az emberi bíróságnál. Mert tudta, hogy ez a helye, tudta, hogy mi mindig oda utaljuk őt, mióta megszakítottuk vele a közösséget. És ott Pilátusnál nem véletlen volt ez a beszélgetés. Pilátusnak tisztába kellett jönnie azzal, hogy Jézus Krisztus ártatlan. És el kellett mondania, mint emberi bírónak. Ki kellett mondania? És azóta is bárki komolyan elolvassa Jézus Krisztus életét és szavait, a Bibliát, nem juthat másra, mint Pilátus, hogy igen, ez az ember jó szándékkal tisztán beszél és cselekszik, ártatlan. de aztán azzal is tisztába kellett jöjjön Pilátus, hogy most az ő feladata hivatalosan akkor dönteni és kimondani az ítéletet. És itt volt a baj. Mert Pilátust valakik kényszerítették arra, hogy ítélje el Jézust. És minket is sok minden kényszerít arra, hogy ne vegyük komolyan, hogy ítéljük el, hogy ne foglalkozzunk vele, hogy ne merüljünk bele ebbe a dologba, hogy ne higgyünk benne igazán. És mi is tudhatjuk, hogy ezek a hangok igazságtalanok, ahogy Pilátus tudta. Nagyon érdekes, amire fölhívta a figyelmemet a könyv, hogy tulajdonképpen a fordításaink egy árnyalatot nem közvetítenek abból, amit Jézus mondott. Pilátus megkérdezi, hogy nekem nem válaszolsz, mikor megkérdezi, hogy honnan jöttél te. Megdöbben, hogy mivel vádolják igazából Jézust, mert eleinte mondanak egy politikai vádat, hogy ez fellázítja az embereket, mert a zsidók királyának mondja magát. És amikor elmondják az igazit, hogy nekünk törvényünk van, és meg kell halnia, mert Istennel tette magát egyenlővé, Isten fiává tette magát, akkor döbbenten kérdezi, honnét való vagy te, de Jézus nem felelt neki. És akkor Pilátus azt mondja, nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, és itt jön a fordítási árnyalat, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked ez. Ott van egy szó, hogy ez az eredeti szövegben, és a hatalom az nőnemű szó a görögben, de ott nem egy nőnemű névmás van, tehát nem a hatalomra vonatkozik, hogy Pilátus valamit kapott fölülről, hanem a helyzetre, hogy ő került egy történelmi helyzetbe, amiben ítéletet kell mondania Jézus Krisztusról. És tulajdonképpen ezben rokon Pilátus mindannyiunkkal. Mert mi is megszülettünk, itt vagyunk, és egy olyan helyzetbe kerültünk ezzel, hogy el kell, hogy gondolkozzunk, hogy ki van és mi van ennek a világnak a hátterében, és ítéletet kell mondjunk. Mert megszólal Jézus Krisztus, hogy én vagyok. És ha engem láttál, akkor láttad az atyát. Engem kell, hogy megismerj, és velem kell, hogy kapcsolatba lépj. Az úrvacsorában ezzel a Jézus Krisztussal találkozunk, és léphetünk közösségre. Így jövünk-e? Ez nagyon fontos kérdés. Láttuk tehát a fizikai síkot és a lelki síkot, és végezetül hadd foglaljam össze, hogy mit is jelent az úrvacsora. Egy titokzatos belső történést jelképezi azt, hogy amikor mi Jézus Krisztusban hiszünk, lélekben vele találkozunk, akkor egy csodálatos dolog történik meg bennünk, a lelkünk táplálékot kap. Elkezd éledezni. Rádöbbenünk arra, hogy az igazság, meg a többiek nem távoli fogalmak. Rádöbbenünk a saját igazságtalanságunkra, a saját szennyeinkre. Fölébred az igazságérzetünk, rájövünk arra, hogy igen, az Isten valóság, élő Isten, vele minden nap kapcsolatot kell tartanunk, hiszen itt van, jelen van, ezt a világot nem hagyta magára. Ha az úrvacsorában lelki síkon történik ez a találkozás, akkor egy csoda történik meg bennünk, és az a lelki élet, ami a keresztség jelképe nyomán, ha valósággá lesz a dolog, akkor elkezdődik bennünk, ez a lelki élet táplálékot kap. Elkezd növekedni bennünk. Egyre bizonyosabbak leszünk Jézus Krisztus felől. Egyre bizonyosabbak leszünk afelől, hogy igen, mi őhozzá tartozunk. Egyre bizonyosabbak leszünk afelől, hogy igen, ő van ennek a világnak minden történése mögött. És vele kell találkozunk, és azt kell megemészszük, hogy mindez, ami történt, az hogyan is jött az ő kezéből, és miért. Bárcsak így lenne találkozásunk az úrvacsorában, újra meg újra, az Isten lényével, Jézus Krisztussal, és közben növekedne a lelki életünk, a hitünk, akkor nem hiába való módon lennénk itt együtt. Így legyen. Amen. Válaszoljunk a ige tanítására a 438. ének 6. és 7. verseivel. Ez egy szép úrvacsorai ének, az első versét az ige hirdetés előtt énekeltük. A 6. és 7. verseit énekeljük. Szállj le most mennyből életnek kenyere, táplál lelkünket az örök életre. Testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, és bocsásd meg, amikor csak fizikai síkon történik az Isten tisztelet a mi életünkbe. Amikor csak testileg vagyunk itt, és hangokat hallunk, és talán gondolatokat végig gondolunk, de amikor nem találkozunk veled. Könyörülj rajtunk, mert bizony ez rajtunk múlik, hiszen a Biblia szavai mindig felhangzanak. Te mindig keresel minket, és találkozni akarsz. Könyörülj rajtunk, hogy olyan indulattal jöjjünk ide, amelyik téged keres, amelyik az igazságot, a valóságot a dolgok mögött meg akarja találni, és vele kapcsolatot építeni. Köszönjük, hogy te vagy a valóság, aki közénk jöttél Krisztusban, aki vállaltad az emberi bíróságot, hogy megmutasd, hogy hova vezet a nélküled végzett életünk, hogy megmutasd, hogy mire vagy te képes értünk, és áldozatul add az életedet a mi megváltásunkra. Köszönjük, hogy lélekben éppen ezért a te testeddel és véreddel táplálkozhatunk. Az a csodálatos jó hír éltethet minket, hogy te meghaltál azért, hogy mi élhessünk, hogy te megfizettél mindenért, amit rosszat tettünk. Köszönjük ezt neked. Segíts ezt igazán felfogni jelentőségében. Segíts ezt magunkévá tenni. Segíts, hogy tápláljuk a lelkünket mindezzel. És köszönjük, hogy akkor meglátszódik a hétköznapjainkban is, hogy kihez tartozunk. Kérünk, könyörülj rajtunk. Légy velünk valóban szent lelked által a hétköznapjainkban. Segíts, hogy hozzád méltó életet tudjunk élni. Vezess és támogass minket. Világosítsd meg szemünket. Adj igaz bűnbánatot, amikor arra van szükség. Adj igaz megtérést hozzád. Adj igaz kérést, hogy segíts minket és vezess. Jézus Krisztusért megváltónkért kérünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most nemzetünk közösségéért is imádkozzunk, miközben énekeljük a szózatot.
Élned, élned, hol? bokán.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 338. dicséretünket énekeljük mind a négy versével, Lelki próbáimban Jézus, légy velem.